Advent harmadik hetében lelki gyakorlatot tartottak a bajai páduai Szent Antal templomban. A lelki gyakorlat második részében, melyet a következő fél órában hallhatnak, Schindler Mátyás, bajai plébános atya bevezetője, és Szűcs Tibor, vaskúti kanonok evangélium magyarázata után Kosik Sándor, hajósi plébános atya tartott elmélkedést.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai estén is. Szeretettel köszöntöm Kosik Sándor, hajósi plébános urat, és Szűcs Tibor, vaskúti garai plébános urat. Milyen érdekes, hogy rááll a számára, hogy plébános úr. Tegnap este éppen úgy kezdtük a szentmisét, ugye azt mondtam, hogy ezen a helyen csak egy valaki az Úr. Mi is legfeljebb csak az ő szolgái vagyunk, mindannyian az ő szolgái vagyunk. Sándor atyával többek között arról beszélgettünk most a plébán irodán, hogy mi is a dolgunk, nekünk papoknak mi a dolgunk. És akkor valahogy afelé ment, azt gondolom a beszélgetésünknek az iránya, hogy hát a szolgálat. Hogy Ferenc pápa mondja, hogy legyen a pásztor bárány szagú. Mindannyian pásztorok vagyunk. Kivétel nélkül. Most karácsony közeledtén a gyerekek egyre inkább várják, már készülnek, nagyon készülnek a fölnőttek is. Most nem készülünk, mi most megállunk egy picit ezen az estén, kedves testvéreim. Megállunk, kicsit lefékezünk, hogy utolérjen bennünket a lelkünk. Meg ő, aki az igazi Úr. Aki nem meg fog születni, aki már megszületett. Mert a ketten, három összejönnek az ő nevében. Ő ott van velük, ez a hitünk.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség néked, Istenünk.
Keresztelő János égő és világító fákja, hogy Jézushoz vezessen minket. Abban az időben Jézus így beszélt a zsidókhoz. Ti Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. De nekem nincs szükségem emberi tanúskodásra. Csak azért mondom ezt, hogy üdvözüljetek. Égő és világító fény volt ő, ti azonban csak ideig, óráig akartatok fénysugarában gyönyörködni. Olyan tanúságom van, amely felülmúlja Jánosét, tetteim, amelyeknek teljesedését rám bízta az Atya. Maguk a tettek, amelyeket végbe viszek, tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött engem. Ezek az evangélium igéi.
Arról van szó, ha te szólsz, mi férfiak férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, s mind ember, mert az egyre kevesebb. Kedves testvérek, 1937-ben József Attila többek között ezekkel a mondatokkal üdvözölte a Magyarországra látogató írózsenit Thomas Mannt, és talán ez a nagyszerű költőnk megértett, megérzett és megsejtett valamit azokból az embertelen és sötét időkből, amelyek rövidesen elkövetkeztek az európai és a világtörténelemben, a háború időszaka, amelyben sajnos a történelem során már nem először. Újból megmutatkozott az, hogy az emberben romboló, destruktív, gyilkos erők is működni tudnak. És az emberségünk megőrzése, és mindannak megőrzése, amit ajándékként kaptunk Istentől, egy életre szóló feladat a számukra. Olyan időket élünk ismét, amikor a romboló, pusztító, gyilkos erők ismét fölélettek. A szomszédunkban, nem messze tőlünk, ismét az ember sötétebbik oldala kelt életre, amikor tízezresével, százezresével halnak meg értelmetlenül 20 éves fiatalok mind a két oldalon, amikor ismét olyan időket élünk, hogy emberségünk és emberiségünk is veszélybe kerülhet, ha nem tudjuk kontrollálni az erőszakot, amely eluralkodik a lelkünkön. Olyan világot élünk, ahol talán megint egyre kevesebb az ember, az igazi ember. Ez motivált arra, hogy amikor az adventi lelki gyakorlatra és az itteni találkozásunkra készültem, és szemléltem a karácsony éjszakájának a titkát, azt a betlehemet, azt a betlehemi képet, amelynek a közepén, ott a jászolban látjuk a megtestesült második isteni személyt, Jézus Krisztust, de látunk egy embert is, egy megszületett új életet, akiről valljuk istensége mellett valóságos emberségét is, akiről hétről hétre megvalljuk a krédóban, született Szűz Máriától és emberré lett, közösséget vállalt velünk, hasonlóvá lett hozzánk mindenben, a bűnt kivéve. Ez a jel, a karácsony éjszakájának jele. Egy jászóba fektetett, bepólyált gyermeket találtok majd, mondja Lukács az evangéliumában. Egy új ember született ezen az éjszakán erre a világra. És ezért, kedves testvérek, úgy gondolom, hogy az embertelenség fényében egy picit elmélkedjünk az emberségről és emberiességről, amelyre talán soha nem volt olyan nagy szükségünk az elmúlt időszakban, mint most. Azt is kimerem mondani, elmélkedjünk a humanizmusról. Még akkor is, hogyha talán az egyházban félünk ettől a kifejezéstől, valami istentelen, isten nélküli humanizmust, etikát gondolva, beszéljünk most a humanizmusnak arról a formájáról, ami az eredeti formája, és ez pedig nem más, mint a krisztusi humanizmus és a krisztusi emberség. Mert ahogyan a II. Vatikáni zsinat megfogalmazza, az ember titka misztériuma, a megtestesült ige misztériumában ragyog fel igazán. Tehát nem túlzott bátorság, nem túlzott merészség karácsonykor az emberről elmélkedni egy picit. Mert amit látunk a mi Urunk Jézus Krisztusban, az a történet, amely karácsony története, az az Isten fiának a története, de az ember története is. A mi történetünk is. Mit jelent az emberiesség? Mit jelent ez a krisztusi humanizmus? Először meghatározzuk ezt talán úgy, hogy ez a humanista gondolkodás, ez az emberiesség krisztusi értelemben is azt jelenti, hogy humanista emberies az, akinek fontosabb az ember, mint bármilyen tárgy, vagyon, hatalom, szabály, eszme, intézmény, akár vallási intézmény, vagy vallási eszköz szertartás is. Mind-mind olyan dolgok, amelyek nem állhatnak az ember fölött, és amelyek azért vannak a számunkra, hogy az ember szolgálatát, az ember javát segítsék. Mi az, ami a mai ember, a modern, a posztmodern ember emberiességét veszélyezteti? Első között az, kedves testvérek, hogy az ember elveszítette sajátos státuszát ebben a világban, és Isten képmása helyett egyfajta dologgá vált, tárgyá, eszközzé. Tárgyként bánunk sokszor egymással, eszközként használjuk sokszor a saját életünk energiáit, erőit kizsákmányolva saját magunkat, egy olyan fölfokozott, stresszes, állandó versenyben és érvényesülési harcban élünk a hétköznapjainkban is, ahol a saját testi-lelki energiánk is eszközzé válik, tárgyá válik, és az emberi kapcsolatainkban is eszközként, tárgyként használjuk egymást. Ott van a kísértés, hogy birtokoljuk a másikat. Ott van a kísértés, hogy használjuk egymást. Ott van a kísértés, még a legszentebb emberi kapcsolatainkban is, hogy kihasználjuk egymást. És ott van a kísértés, hogy kicseréljük egymást, hogyha nem működnek a dolgok. A konzumcivilizáció, a fogyasztói társadalom alapvető, működtető ereje. Ha nem tetszik, ha nem jó, ha lejárt, kicserélem. Hányszor cseréljük ki, cseréljük le egymást, anélkül, hogy keresnénk a kiengesztelődést, a megbékélést, a kapcsolataink rendezésének igazi útját. Újra ki kell mondanunk, kedves testvérek, hogy az ember nem lehet eszköz. Ahogyan a nagyszerű humanista gondolkodó Erich Fromm, aki megtanította nekünk a szeretet művészetét, kimondja, leírja az egyik művében, hogy de a mensch ist kein Ding, az ember nem dolog, nem eszköz és nem tárgy. És nem használhatja tárgyként se a másik embert, se önmagát. A dolgok, a tárgyak, az eszközök vannak értünk, és az embert kell, hogy szolgálják. Állj ide középre! Mondja Jézus a bénakezűnek, akit ellenfelei eszközként akarnak használni arra, hogy őt sarokba szorítsák. Állj ide középre! Ebben a csodálatos mondatban, kedves testvérek, Jézus humanizmusának az egyik legfontosabb és szimbolikus jelszavát látom. Állj középre! Mert nem lehetsz eszköze a vallási konfliktusnak, nem lehetsz eszköze az Istennel való kapcsolat manipulálásának. Mert az az ember nem csak azért volt béna, mert nem működött a keze, hanem lebénították azok a megmagyarázhatatlan, megkötöző szabályok, az emberi gondoskodás, a torz vallásosságnak a béklyói, ami miatt nem tudott Isten elé állni. És Jézus fölvállalva a konfliktust, fölvállalva azt, hogy ezért később keményen meg kell fizetnie, azt mondja, állj ide középre. Mert érted van a törvény, és nem te vagy a törvényért. Még a vallási törvényért sem. Mert mindaz, amit a hitben megélünk, amit a vallásban gyakorlunk, csak eszköz és út, hogy létrejöjjön a lényeg, a kapcsolat Istennel. Ennek a kapcsolatnak eszköze és útja az imádság, ennek a kapcsolatnak eszköze és útja minden vallási előírás, szabály és törvény. És Jézus ezt világosan és nagyon őszintén és fájdalmasan elírtárta azoknak, akiknek fontosabb volt az intézmény, akiknek fontosabb volt a szertartás, akiknek fontosabb volt az ember által kiagyalt vallási törvények sokasága, mint maga az ember. A hit, a vallásgyakorlás nem öncél, kedves testvérek, csak eszköz. Isten és ember kapcsolatában. A szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Amikor a saját életünkre tekintek, az egyházunk életére, lelkipásztorként és az egyház tagjaként újból és újból tudatosítanunk kell magunkban, kedves testvérek, hogy az infrastruktúráink, az intézményeink, az eszközrendszerünk fontos dolgok, de csak eszközök. Hogy szolgálják a közösséget, szolgálják a testvéri kapcsolatunkat és szolgálják az Istennel való kapcsolatunkat is. Mennyi sok energiát szánunk ezeknek a megmentésére, föntartására. És közben sokszor azzal kell szembesülnünk, hogy már nincs ember, aki ott legyen a csodálatosan felújított templomunkban. Nincs ember, aki használja a csodálatos intézményeinket. Mit ér az ember nélkül mindez? Emberségünk, humanitásunk másik nagy veszélye a mai világban, ez egy szubjektív értékelés természetesen, kedves testvérek, ezt hozzá kell tennem, hogy egy olyan világban élünk, ahol az ember maga is statisztikai alanyjá válik, egy olyan életformát, egy olyan világot látunk magunk körül, ahol mindent a mennyiség, a mérhető, megszámlálható dolgok uralnak. És sikert vagy sikertelenséget, jól sikerült vagy kevésbé jól sikerült életet ez alapján akarunk meghatározni. A hatalom azért, aki több szavazatot tud szerezni. Még akkor is, ha csak egyetlen egyel. Sikeres ember vagy, ha minél több és nagyobb szám szerepel ott a bankszámládon. Sikeres vállalkozó vagy, hogyha minél több üzletet tudsz kötni, akkor vagy jó lelki pásztor, ha minél több első áldozó van, meg több bérmálkozód. Mindenütt a mennyiség, a számok, a statisztikák, és néha fölmerül a kérdés. A minőség mellett, vagy a mennyiség mellett nem kellene néha a minőségre is figyelnünk. Biztos, hogy mindig az a legfontosabb kérdés, hogy hányan vagyunk. Nem lehet, hogy az is fontos kérdés, hogy milyenek vagyunk, akik itt vagyunk. Biztos, hogy az az életünk legfontosabb kérdés, hogy miből élek. Hogy mennyi hasznot termelek magamnak és a társadalomnak. Vajon a mai ember néha nem teszi fel azt a kérdést is, hogy hogyan éljek? Miért éljek? Lehet, hogy nekünk, kedves testvérek, a saját életünkben, emberi kapcsolatainkban, életvezetésünkben és egyházunk életében is többet kellene a minőségre és a mélységre figyelni. Lehet, hogy a Németh László értelemben a minőség forradalmára lenne szükség nekünk is, keresztényeknek és a jövő egyházának. És a saját életünkben is újból és újból figyelni arra, kedves testvérek, hogy a kapcsolatainknak mélysége legyen. Minősége. Épp erről beszélgettünk Mátyás atyával, hogy nem a kapcsolataink száma, hanem mélysége és minősége az, ami igazán fontos. Lehet, hogy kevés barátom van, de ha azok a barátok igazán mély kapcsolatot jelentenek, akkor ez teljes mértékben boldoggá tudja tenni az embert. A szegény asszony odaáll a templom perselye mellé, és bedob 2 fillért. És Jézus azt mondja, többet adott mindenki másnál. A jézusi humanizmusban a számok keveset számítanak. A lényeg a mélység, az odaadás, az a bizalom, amellyel ez az asszony ezt a szinte semmit érő összeget odaadva rábízza magát az Istenre. És emberségünk, humanitásunk következő nagy veszélye, úgy gondolom, kedves testvérek, a személytelenség. Egy olyan világban élünk, ahol egyre inkább torzulnak személyes kapcsolataink, ahol egyre inkább elveszítjük a személyes kapcsolatnak és a személyességnek a fontosságát. Ahol a dolgok uralják az életünket, a valami uralja az életünket, és nem a valaki. Olyan világban élünk, kedves testvérek, ahol meg kell küzdenünk, hogy újra felfedezzük a személyes kapcsolatoknak a fontosságát. Mert meggyőződésem az, hogy ahol névtelen tömeggé válunk, legyen az az egyház is, ahol személytelenség uralkodik a társadalomban, mert sajnos a tömeg egyik velejárója ez a személytelenség. de ahol személytelenség van, ott előbb-utóbb embertelenség is lesz. Amikor néhány évvel ezelőtt a Covid-járványban a személyes kapcsolataink megrendültek, amikor fizikailag elválasztva voltunk egymástól, akkor éreztük meg igazán ennek a fontosságát. Hogy csak a másikban, akit szeretek, abban találom meg saját magamat is. A dialógus filozófia nagyszerű, csodálatos megalkotója, Martin Buber írja az Én és Te című művében. Csak a Te által leszek énné. Minden élet kapcsolat. Igen, kedves testvérek, itt karácsony előtt, az adventi forgatagban, akkor, amikor a dolgok uralják valójában a karácsonyra való fölkészülést, a konzumcivilizáció iszonyatos sürgésében, forgásában, kavarodásában, ahol éppen a legintenzívebben éljük át a szerzésnek, a birtoklásnak, a dolgok megszerzésének a vágyát, kell újra felfedeznünk, hogy egyetlen egy dolog tud bennünket boldoggá tenni. És az nem a valami, hanem a valaki. A másik, aki szeret, és akit szerethetek. Mert kezdetben van a kapcsolat, az ember legfontosabb vágya a szeretetteljes boldog kapcsolat, és én hiszem, hogy a végben is kapcsolat lesz, kapcsolat Istennel. Beteljesedett kapcsolat vele. A tömeg helyett az egyén, a személyesség újra felfedezése. A 99 elveszett bárány helyett a jézusi humanizmusban fontos az egyetlen egy. A meglévő bárányok mellett az egyetlen egy elveszett bárány. Akiért föl kell a pásztor, hogy megkeresse és megmentse. Ezt a személyes törődést kellene az egyházban is megélnünk, és talán sokan azért távolodnak el az egyháztól, mert nem élik és nem tapasztalják meg mindezt. Nem a dolgok, nem a személytelen valóságok, a kapcsolatok tesznek boldoggá, kedves testvérek, mindannyiunkat, és ezt talán éppen most kell a legintenzívebben megélnünk. És talán akkor éljük ezt meg, amikor a hiány állapota lép föl, amikor elveszítünk valakit, akkor érezzük, hogy a valami soha nem fogja őt pótolni. Majd megöregszel. A szobában csend lesz, csupa rend lesz, de valaki hiányozni fog a múltból, ahhoz a magányos csendhez. Akinek kellett már úgy karácsonyt megélni, ahogy József Attila megfogalmazza, az tudja, mit jelent a másik hiánya az életemből. És örülni és hálát adnunk kell, kedves testvérek, addig, amíg ezt a hiányt nem kell átélnünk. És ne engedjük az életünkbe, hogy csak akkor értékeljük a másikat, aki ott van mellettünk, amikor már eljön a hiány állapota. Hanem addig emberként és emberies módon keressük, szeressük azt, akit nekünk adott az élet. Kedves testvérek, talán sok mindent meg lehetne még fogalmazni a krisztusi humanizmussal kapcsolatban, attól a Jézustól, aki emberfiának nevezi magát, akinek összetört arcára és tövis koronás fejét látva, majd azt mondja 30 év múlva Pilátus, hogy íme az ember. A karácsony titka akkor nyílik meg előttünk, hogyha újra felfedezzük abban a názáreti gyermekben, abban a Betlehemben született gyermekben Istent, de felfedezzük benne az embert, az emberiességet és a humanizmust is. Ha ezt meg tudjuk tenni, kedves testvérek, ha figyelünk arra, hogy ne bánjunk tárgyként egymással, ha figyelünk arra, hogy az életünknek minősége is legyen, ha a személyes kapcsolatok fontosságát újra felfedezzük, akkor hiszem, hogy a legtöbbet és a legjobbat tesszük azért, hogy boldog életet élhessünk itt a Földön is. És hiszem, ebben a gyakran embertelen világban is, hogy még sincs elveszve semmi, mert karácsonykor Isten ezzel a bűnös, sérült, beteg világgal és emberiséggel mégiscsak visszavonhatatlanul összekötötte magát. Amikor egy lett közülünk, amikor testvérünké lett. Karácsony éjszakájában különös üzenetet hallunk. Isten szívében vágy van. Az a vágy, hogy Jézus Krisztusban emberré legyen. Bárcsak az ember szívében, a mi szívünkben is megszületne a vágy, hogy Istené legyünk, és Krisztusivá legyünk. Amen. Köszönöm Kossuth Sándor plébános atyának a prédikációját. Nem csak azért örülök, mert emlegette, bár nekem ilyenkor azért mindig örül egy kicsit a szívem, József Attilát, Németh Lászlót, Thomas Mannt, Martin Bubert, hanem azért, mert okosan beszélt arról, hogy nem csak az emberi okosság számít, hanem hogy az az okosság számít, ami a szeretet művészete. Tulajdonképpen Erich Frommot idézte ezzel kapcsolatosan. Van egy olyan okosság, hogy a szeretet művészete, aminek valóban a hiányát szenvedjük. Jól éreztem magam ezen a szentmisén, és remélem a kedves testvérek is. Kedves testvéreknek is megadott a lehetőség, hogy egy kicsit úgy elidőzzenek egy-egy gondolatnál, egy-egy mondatnál.
Advent harmadik hetében lelki gyakorlatot tartottak a bajai páduai Szent Antal templomban. Az előző percekben Kossuth Sándor hajósi plébános atya tartott elmélkedést. A lelki gyakorlat harmadik része 22 órától hangzik el.
Hírpercek.